clarity a dream. The blood so red, the grass so green.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a Civil Rádió délutáni magazinja, a 117 perc. A következő két órában remélem velünk lesznek, sőt, majd aztán kedvet szeretnék csinálni, az utána levő két órában is sok érdekes lesz, de térjünk vissza erre a délutáni magazinra. A mostani adásnak számtalan aktuális témája van, van néhány általánosabb kulturális vagy közéleti esemény, amihez kötődünk, ezekkel fogunk kezdeni. Mindjárt az első téma, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egy érdekes felhívással próbálta meg az Európai Uniós programjának az alkotását elvégezni. Lé Marietta lesz a vendégünk, aki a Kutyapártnak az első számú jelöltje az Európai Uniós választásokon, és őt fogom arról foggatni, hogy milyen is volt ez a programalkotás, hiszen nem egy vagy két ember ült össze és állította össze ezt a listát, hanem valami párbeszéd volt, ami megelőzte és amire épült ez a programalakítás.
Felkeltette figyelmünket egy sajtóközlemény, a Maketus sajtóközleménye, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel kapcsolatban, amely az alföldi kerékpárutakat a hollandiai kerékpárutakhoz hasonlította, és ha már kerékpárút, akkor érdemes beszélni az országos kerékpáros barát hálózatról. Ez egy szolgáltatói hálózat, amelyet a Maketus hozott létre és gondoz. Kócz Ádám lesz majd a vendégünk az Egyesület, illetve a Szövetség képviseletében. Következő témánk pedig a közélet iskolájával lesz kapcsolatos. Mindig, minden hónapban igyekszünk ajánlani programokat, amelyeket a közélet iskolája tesz közé, amelyen részt vehet bárki. Bauer Flóra oktatási program felelős fog arról beszélgetni velünk, hogy milyen oktatási, továbbképzési programokra lehet jelentkezni a közélet iskolájához júniusban.
Ezt követi egy érdekes és nagyon izgalmas hír, talán többen találkoztak vele, hogy a római parton lévő Eszterházy villa, Eszterházy Péter és családjának a villája úgy tűnt, hogy eladásra kerül, a család nem tudta már maga fönntartani, és hát az a szomorú helyzet volt, hogy el is kezdtek már különböző szakmai anyagokat Eszterházy Péter munkásságából Berlinbe, vagy Pécsbe, most ezt majd mindjárt pontosítani fogjuk, kiszállítani, hogy ott ezt gondosan tárolják majd, és valamilyen módon hozzáférhetővé teszik. De mégis egy változás történt, úgy tűnik, hogy az Óbudai Önkormányzat és két magyar kortárs író tehát részt vesznek abban, hogy megmentsék ezt a hajdani Eszterházy villát. Erről fogunk beszélgetni Eszterházy Marcellal, Eszterházy Péter fiával.
A Rubikon történelmi magazin, illetve a Rubikon estekkel kapcsolatban is szoktunk beszélgetni, tehát a civil rádióban több olyan szakértővel, akik közel állnak a Rubikon Történelmi Intézethez, és a 400. lapszám jelenik meg nem olyan sokára a Rubikon Történelmi Magazinnal kapcsolatban. Ki van a magazin mögött? Rácz Árpád, alapító főszerkesztő, aki itt lesz velünk a vonalban, és elmeséli, hogy hogyan kezdődött a Rubikon magazin élete, és milyen kalandos úton ment keresztül ez a magazin a 400. lapszám megjelenéséig.
Szarka Tamás, sokaknak ismerős lehet a neve, hiszen a Gimes együttesnek az egyik kulcsembere. Évekkel ezelőtt létrehozott egy érdekes felvételt. Hatodik alkalommal kerül megrendezésre Szarka Tamás által létrehozott Készfogás a Nemzeti Összetartozás ünnepén. Ő egy közös éneklés lesz, egy dalt komponált, ez a szó nem jutott az előbb eszembe, szóval egy dalt komponált és kezdeményezett ez ügyben egy magyar területen, egy ilyen országos és a határon túli magyar területen is összefogást, hogy egyszerre azon a napon több helyen énekeljék ezt, de ennek a részleteiről, vagy ezeknek a részleteiről Szarka Tamást kérdezzük majd.
Ezután pedig egy izgalmas programot ajánlunk, nem is egy programot, hanem egy olyan lehetőséget, amely a Dunaparti viaduktal, illetve a viadukt terasszal kapcsolatos, újra nyitva lesz a pesti rakparton a viadukt terasz, művészeti és kulturális programok és workshopok helyszínéül szolgál. Reketje Zoltán lesz majd a vendégünk, aki arról mesél, hogy hogyan, miért érdemes kilátogatni.
És akkor az utolsó témánk az futás. Az Aldi női futógálája lesz június 1-én, ez a hétvégén a Népligetben. Erről, aki nekünk rendszeresen az ilyen tömegfutó vagy tömegsportrendezvényekről szokott beszámolni, Tamás Krisztián lesz a vendégünk, aki erről beszél majd. Ez tehát a következő két óra. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester és a technikai vezető Cserháti Ákos, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. 1-2 perc és indulunk.
Négy, 115, 116.
117 perc.
Rendszeres hallgatóink talán tudják, hogy nem nagyon szoktunk a pártoknak a különböző párthoz kötődő tevékenységével közvetlenül foglalkozni, szakpolitikákkal annál inkább, de most egy érdekes jelenséggel találkoztunk a Magyar Kétfarkú Kutyapárt esetében. Annak a programnak az összeállítása, amely az Európai Uniós pályázatra a sajátjuk, ezt a programot közösségi módon állították össze, ennek a miértjéről szinte semmit nem tudunk, de sokat tud erről Lé Marietta, aki pillanatnyilag az első helyen áll, ha jól tudom, a Kutyapárt listán, és majd őt erről fogadjuk. Szia Marietta, Péterfi Ferenc vagyok.
Köszönöm a hallgatókat.
No, jól tudom, hogy hát egyrészt, hogy te vagy az első a listátokon, azt jól tudom, ugye?
Így van, így van.
És akkor még mielőtt a programalkotásba belefognánk, hogy azt is jól tudom-e, ugye hallgatóknak mondom, hogy Lé Mariettát nagyon gazdag civil múltjából ismerjük, mindenféle dolgok létrehozója, aztán olyan civil szervezet, amelyik nagyon komoly mozgalmat indított Magyarországon, például a járókelőhöz is nagyon erősen kötődött, aztán utána egy hivatalban dolgozott, ahol a civilekkel való együttműködést építgette, és hát szóval most egy másik szerepről van szó. Jól tudom, hogy te vagy az első a listán, de te nem is vagy kutyapártag, tehát nem pártagként indulsz, vagy ez pontatlan?
Nem vagyok pártag, én passzivistaként kezdtem, illetve először szimpatizásként, rajongóként, olyan emberként, aki szavazott is a pártra, és aztán 2019-ben passzivistaként segítettem Juhász Veronikának a kampányát, gyűjtöttem posgásnövényeket buszmegállóra, részt vettem kátyúzásban, úgyhogy a klasszikus kutyapártos akciókkal kezdtem én is.
Veronika gyakori vendég a rádiónak, úgyhogy az ő gazdag civil tevékenységét mi is ismerjük, de ezt nem tudtam, hogy te is ott voltál a közelben, ez nagyon jó hír. Na, és akkor most valahogy te lekerültél az élére ennek a listának, ennek a történetéről valami megosztható velünk?
Igen, engem Kovács Gergő és Dada Szuzi keresett meg, hogy vegyek részt ebben a jelöltállítási folyamatban. Mi ismertük már egymást korábbról, amit említettél, hogy én dolgoztam civil szervezeteknél, és az egyik ilyen szervezet az átlátszó.hu volt, aminek az irodája ugyanazon a helyen volt, ahol először voltak Budapesten kutyapártos rendkívüli ügyek minisztériuma ülések, ahol én egyébként a járókelő.hu-nak a működéséről meséltem az akkori csatlakozó kutyapártosoknak, mert a rendkívüli ügyek minisztériuma nagyon hasonlóan működik, tehát hogy ilyen közterületi problémákat lehet jelezni a kutyapártnak, és akkor valamilyen...
Ez működik ma is egyébként, ez a szolgáltatás?
Igen.
Na, de erről majd máskor egyszer beszélünk, de ez mindenképpen érdekes csatlakozás. És akkor egyszer csak várható volt, hogy majd indul a önkormányzati választáson is, tudom, hogy indul a kutyapárt, de hogy a Európai Uniós jelölti listán, és hogy te kerültél az élére, erről valamit tudhatunk, vagy fogadjuk el, aztán kész?
Azt érdemes egyébként tudni, hogy ilyen plusz pont volt, hogy tudtam, hogy milyen kutyapártos passzivistának lenni, de az is, hogy éltem már külföldön, volt ebben tapasztalatom, és hát az is, hogy dolgoztam hivatalban, mert ugye az európai parlamenti munka, illetve az eurobürokrácia, az egy ilyen hivatali munka tulajdonképpen, és erre építve lett az, hogy én vagyok az első, tehát aki így vezeti a programunknak majd a bevezetését az Európai Parlamentbe, és mert én fogom megindítani a kutyapártosítást.
Na, hát ez izgalmas, majd erre is, amikor az idő eljön, akkor személyesen is érdekes számunkra ez a dolog. És azt lehetett olvasni, hogy a programalkotás valamilyen módon közösségi keretekben zajlott. Erről szeretnénk, ha egy kicsit beszélnél.
Így van. A kutyapártos közösségi programírásunkat Ebb gondolat bánt engemet néven hirdettük meg, és ez márciusban zajlott 2 hétvégén keresztül. Körülbelül 180 fő jelentkezett, és közülük véletlenszerűen sorsoltunk, de figyelembe vettük azt, hogy Magyarországnak a lakosságát nagyjából statisztikailag reprezentatívan adják vissza. Ezt úgy értem, hogy nemre, életkorra, iskolázottságra nézve igyekeztünk sorsolni, illetve foglalkoztunk azzal is, hogy fogyatékossággal élők is mindenképpen bekerüljenek a csoportokba.
Tehát akik a periférián szoktak maradni, vagy általában
így
kimaradnak
van,
az ilyen érdekérdéses folyamatban.
Mind igyekeztünk figyelembe venni, és ami még fontos volt, hogy összesen végül 46-an vettek részt, és ebből 6 fő olyan volt, aki online vett részt a 2 napos rendezvényen, ők külföldön élő magyarok.
Aha. Na és milyen volt ez? Szóval egyrészt voltak-e nagy viták, voltak-e kishegyre menő érdekérvényesítések már mint a szervezeten belül, vagy minden nagyon flottú, simán ment, hogy képzeljük?
Ezeknek a fajta rendezvényeknek ugye az a sajátosság, ezt úgy nevezik, hogy ilyen deliberatív demokrácia, ami azt jelenti, hogy kis csoportos beszélgetésekben mennek végig a témákon. Ugye ami nagyon fontos az, hogy minden ilyen alkalom az Ha jól csinálják, akkor egy tanulási folyamattal kezdődik, tehát ez azt jelenti, hogy az első napon még az európai intézményrendszernek a működéséről tanultak a résztvevők, és akkor a nap végén kezdtek el ötletelni, illetve egyébként tanultak a kutyapártnak a működéséről is, mert elmeséltük nekik, hogy hogy működik a Rózsa Sándor népi közpénztékozló alap, ami az egyik legfontosabb projektünk, ugye ez az, amiből helyi kezdeményezéseket finanszíroz a kutyapárt.
Mondasz-e valamit a programból? Most nyilván nem tudom, milyen hosszú vagy milyen tartalmas lett, de néhány csomóponti elemet, ami markánsan ennek a közösségi munkának az eredményeként született.
Ami újdonság ahhoz képest, amit a kutyapárt eddig képviselt, ugye az eddigi témáink mondjuk az antikorrupció vagy az okos drogpolitika mellett újdonságként bekerültek a közösségi programírás révén a zöld ügyek, karbonlábnyom csökkentés, akkumulátorgyárak létesítésének szigorítása, ezt mind ezek a csoportok hozták be, illetve ami szintén szerintem egy új ugye a kutyapártnak, de nagyon passzolni fog a tervezett frakciónkhoz, az a digitális vagy internetes szabadságjogoknak a témája, tehát a magánszféra védelme, adatvédelem, mesterséges intelligencia szabályozás, ezeket nagyon erősen behozták a résztvevők.
Összeállt ez most nyilván, tudom, hogy volt talán a héten vagy a múlt héten egy ilyen listavezetőknek valami nyilvános vitája, és nyilvánvalóan a saját nyilvánosságotokban is folyamatosan ezzel készültök. Nem tudom, hogy pontosan milyenek az esélyek, és nem is ismerem a legfrissebb adatokat, amit persze nyilván a pártok jól tudják, hogy is áll a helyzetük, de hát legalább egy ember csak be fog jutni a kutyapártból. Gondolom, hogy ti is ebben reménykedtek, bár a második jelölt sem a pártnak a tagja, hanem ő Törlei Katalin, ha jól emlékszem, ugye?
Így van.
Neves pedagógus.
Tanítanék mozgalomtól,
igen.
Így van.
És akkor harmadik, ha jól tudom, az emlegetett Juhász Veronika, tehát ő az első, aki párt aktivista is. Na szóval mi az, ami most következik, vagy egyszerűen ti nektek a nyilvánosságban való mozgás a legfőbb feladatotok most már ezzel a szakmai programmal?
Így van. Ezt a programot feltettük a honlapunkra, azzal együtt, hogy írtunk egy ilyen szakmai összefoglalót is, hogy hogyan zajlott ennek a megvalósítása, hogyha esetleg más pártok is szeretnének ilyen közösségi alapon létrehozni saját programot, akkor egyébként én ezt mindenképpen nagyon ajánlom, mert nagyon jó megerősíti is az ember politikusként az, hogy tényleg egy közösség adja a kezébe ezeket az irányelveket, hogy miket képviseljen. És most igen, ez a vitáknak a korát éljük, úgyhogy minden héten van valamilyen vita, én is szombaton például az ATV-ben fogok újabb vitán részt venni.
És az, hogy egy ilyen nyilvános közösségi programalkotás volt, azért ebben nem csak általános polgárok voltak, hanem voltak szakértők is, gondolom. Tehát, hogy volt-e a párbeszédnek, kérdezem, nem is mondom akkor inkább, hogy volt-e a párbeszédnek ilyen szereplője, aki nem csak mint egy szimpatizáns jött és elmondta, ami nyomja a lelkét, hanem aki szakértőként a fölmerülő problémákat súlyozni tudta?
Így van. Minden ilyen rendezvényen szokott lenni vezető szakértő. Ez ebben az esetben Orosz Dániel volt, aki a Társadalomtudományi Kutatóintézetben dolgozik, és ő volt az, aki az európai intézményrendszer kapcsán meg
tehát azzal a szemüveggel nézett.
Hogy igen, hogy most mi mondjuk EU-s hatáskör, vagy mi nem. Ugye aminél nem EU-s hatáskör, ilyen egyébként magának a tanítanéknak a program része is, az oktatás, az tagállami hatáskörben van, de ugye vannak közös programok, mint az Erasmus ösztöndíjrendszer, vagy például annak a gondolata, hogy a minőségi oktatáshoz való jog, ez a tanítanéknak a saját program része, amit mi beemeltünk, az legyen egy európai szinten deklarált dolog, ezzel mondjuk lehet EU-s szinten is foglalkozni, akkor is, hogyha tagállami hatáskörben van jelenleg az oktatás.
Marietta, köszönjük szépen, ebb gondolat bánt engemet, erről nem tudtam semmit, nekem nagyon bejön. Az elmúlt percekben Lé Marietta volt a vendégünk, közösségi programalkotás történt az Európai Uniós képviseletért való küzdelemben, és a kutyapárt részéről tehát az előbb emlegetett Lé Marietta volt a vendégünk. Köszönöm szépen, sikert kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Szia.
osztok.
Következő percekben a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség tevékenységéről fogunk beszélgetni, kicsit szorosabban az Országos Kerékpáros Barát Szolgáltatói Hálózatról, amelyet ez a szövetség hozott létre és gondoz. Itt van velünk a vonalban Kocz Ádám, a Maketusz képviseletében. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni a Kerékpáros Barát Szolgáltatói Hálózatról? Nekem úgy tűnik, mintha ez egy olyan minősítési rendszer lenne, amely segít tájékozódni a kerékpárosoknak.
Ez így van, a hálózatnak az a célja, hogy országszerte összegyűjtsük azokat a szolgáltatókat, és kicsit pontosabban a vendéglátóhelyeket, szálláshelyeket és úgynevezett attrakciókat, amik lehetnek egyébként csomó kulturális látnivalók, élményparkok. Tehát összegyűjtjük ezeket a szolgáltatásokat, és egy megadott kritérium rendszer alapján, amelyik szolgáltatók ezeknek a kritériumoknak eleget tesznek, ezek csatlakozhatnak hozzá, és ebből most már közel 800 ilyen szolgáltató van országszerte.
Segíts nekünk egy kicsit, mik ezek a kritériumok, hogyan tudjátok segíteni a kerékpárosokat?
Igen, ami ezek szolgáltató típusonként változnak, de ami közös mindegyikben, az egyrészt a biztonságos kerékpártárolásnak a biztosítása. Egy szálláshely esetében itt egy zárható, fedett tárolóról beszélünk, egy vendéglátóhely esetében elég az, hogy egy látható helyen lévő kerékpártárolóhoz tudjuk rögzíteni a bringánkat. Minden típusnál a kötelező kritérium a kulacstöltésnek a biztosítása a vendégek és az odaérkezők számára, a szervizcsomagnak a biztosítása, aminek van egy konkrét tartalma, információs csomag. Ezek nagyjából minden típusnál ott vannak, és vannak speciálisabbak, hiszen a szállás esetében a kerékpármosási lehetőségnek a biztosítása, e-bike töltési lehetőség, bringabérlés, stb.
Hozzátok lehet jelentkezni? Tehát ezek a helyek felkeresnek benneteket, és ti pedig eldöntitek, hogy megkaphatják ezt a minősítést, hogy néz ki ez a rendszer?
Abszolút, ez pontosan így néz ki. Van egy alkalmazásunk, ami a Kerékpáros Barát alkalmazás néven fut, ez ingyenesen letölthető mindkét nagyobb áruházból, és itt egyrészt itt találnak meg minket a felhasználók is, tehát akik szeretnék megtalálni ezeket a szolgáltatókat, vagy egyébként nem csak szolgáltatókat, hanem bringautakat keresnek, vízvételi pontokat, bringás pihenőket, egy szóval mindent, ami egy bringásnak hasznos lehet. És itt van egy regisztrációs felület, ahova a szolgáltató be tudja saját magát és a szolgáltatását regisztrálni, végigmegy a minősítési folyamaton, mi ezt a ezt központilag ellenőrizzük, hogyha kell, akkor hiánypótlást kérünk, ha meg pedig mindent rendben találunk, akkor pedig elfogadjuk, és akkor láthatóvá válik az alkalmazásban és az ottani térképen.
Milyen előnyökkel járhat ez az általatok adományozott minősítés? Gondolom ez azt jelenti, hogy akkor azok a szálláshelyek, vagy azok a kerékpáros barát helyek, vendéglátóhelyek nagyobb nyilvánosságot kaphatnak.
Igen, leegyszerűsítve erről van szó, de hogy mik is pontosan ezek a nagyobb nyilvánosságok. Egyrészt természetesen az, hogy ott van az alkalmazásban, amit 30 ezeren használnak most, mert több mint 30 ezer letöltője van neki. Ezen kívül pedig a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek vannak más projektjei is, mint például a Ring hegykerülő sorozat. Ezekhez az eseményekhez mindig hozzákapcsoljuk a kerékpárosbeli szolgáltatókat, és az ottani környékbeli szolgáltatókat szoktuk népszerűsíteni, hogy az ő szolgáltatásaikat vegyék igénybe az odalátogató bringások. És ezen kívül pedig időszakosan, szezononként egy-kettő olyan projektet is szoktunk csinálni, amivel az országos médiában is megjelenünk, mint például szezonnyitó kerékpáros barát hétvége, ahol ezek a szolgáltatók a bringásoknak különböző kedvezményeket tudnak adni, és ezt mi kommunikáljuk mindenfelé a médiában, és szoktunk úgynevezett study tourokat is szervezni, ilyen volt most Békés Csabán ott az Alföldön is. Előző évben megkérdeztük az év kerékpáros barát szolgáltatója díjat, amit ott egy Békés Csabai hotel, az Arcanum Hotel nyert el, és ennek apropóján is meglátogattuk ott a térséget, és körülnéztünk egyrészt megnéztük a Wernheimer kerékpárútot, ami az előző év kerékpáros kerékpárútja lett, és megnéztük az év kerékpáros szolgáltatóját és a környékbeli szolgáltatókat is.
Most gyorsan letöltöttem ezt az alkalmazást, egy rövid tesztet is futtattam hirtelen, tényleg nagyon gyorsan és azonnal kezelhető, és ami nagyon tetszik, hogy az alkalmazásban rögtön látszanak a kerékpáros útvonalak is, akár kijelölt, akár pedig épített kerékpárútról van szó, utána pedig különböző színekkel jelölve különböző kategóriákban lehet keresni ezekre a kerékpáros baráthelyekre, és hogyha az ember rákattint egy-egy ilyen helyre, akkor rögtön akár a GPS koordinátákhoz is hozzáférhet POI formájában. Ez egy rendkívül hasznos alkalmazásnak tűnik így első ránézésre, és mindenkinek ajánlom, de még van pár kérdésem Ádámhoz, például azzal kapcsolatban, hogy mit látod, hogyan látod, hogy merre fog bővülni ez a szolgáltatás, mekkora a kedv a csatlakozáshoz?
Azt látjuk, hogy folyamatosan fedeznek fel minket, és folyamatosan jönnek a jelentkezések. Igyekszünk szigorúan venni a dolgokat, szóval, hogyha valami hiányzik, akkor megvárjuk, hogy ez pótolva legyen, és akkor fogadjuk el csak a jelentkezést, tehát nem arról van szó, hogy bárki, aki jelentkezik, az tud csatlakozni hozzánk. Ez a 800 szolgáltató országszerte, ez még azért kevés. Tehát az látszódik a térképen is, hogyha megnézik a kedves hallgatók, hogy vannak bizonyos helyek, ahol szépen szép lefedettség van, mint például Békés Csaba és környéke, ahol jártunk, de vannak olyan részei az országnak, ahol sajnos jóval kevesebb szolgáltató van még. Én azt gondolom, hogy akkor tudna ez egy igazán jól működő hálózat lenni, és ezt a 800-ot nagyjából megdupláznánk, és egy ilyen 1500 szolgáltató környékén lennék, akkor azt gondolom, hogy ez már országosan egy olyan hálózat tudna lenni, hogyha nagyjából bárki elmegy bárhová bringázni az országban, akkor találni fog magának olyan szolgáltatót, ahol meg tud állni, meg tud szállni.
Te is kerékpározol? Vannak ilyen tapasztalataid ilyen helyekről, hogy valóban fontos ez a minősítés? Szóval volt már olyan esetleg, hogy valahol olyan szolgáltatással találkoztál, amellyel kapcsolatban nem voltál elégedett, vagy mi hívta életre ezt a programot?
Ezt alapvetően a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek az a célja, hogy a turisztikai célú bringázást fellendítse. Tehát ezt a projekttel minket az Aktív Magyarország bízott meg, hogy ezt elkezdjük. És ami a személyes élményeimet jelenti, ez pont egyébként itt az Arcanum kapcsán egy ilyen nagyon szerintem sokat mondó történet. Azt nem mondtam a kritériumok kapcsán, mert egy eléggé szubjektív kritérium, hogy a kerékpárosban lesz szemlélet. De például ez a szálláshely volt az, ahova odaesett két bringás sárosan, nagyon koszosan, izzadtan egy aznapi több mint 100 kilométeres tekerés után, és egy óriási eső és sár után, és azért ezt tudni